Hadd köszöntselek benneteket először az apostol szavaival. Kegyelem legyen velünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Ámen. Áldás békességet kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntelek benneteket ezen a vasárnapon.
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Az új énekes füzet 114. énekét énekeljük.
Végtelen. Pál apostolnak az Efezusbeli gyülekezethez írott leveléből olvasom a 4. fejezetnek a 17. versétől a 24. verséig tartó igeszakaszt. Tekintettel arra, hogy egy kicsit hosszabb ez a szakasz, kérlek benneteket, hogy foglaljátok el helyeteket, és nyitott szívvel hallgassuk meg közösen az Isten igéjét. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak téveigésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul, mindenféle tisztátalan tevékenységgel vetemettek nyereségvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust, ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Adja meg nekünk a mindenség Ura, hogy ne csak halljuk ezeket az igéket, hanem fogadjuk is be a szívünkbe, az életünkbe, és cselekedjük meg azokat az ő akarata szerint. Gyertek, és ezért imádkozzunk közösen. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, hála van bennünk azért, mert erre a mai napra is megtartottál bennünket, azért, mert a mi életünk te benned, te veled nem cél nélkül való, hanem olyan sok szép áldást készítettél bennünk, általunk és rajtunk keresztül ennek a világnak. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy te mindennél és mindenkinél jobban akartál és akarsz minket. Köszönjük azt, hogy te mindennél és mindenkinél jobban szeretsz bennünket. És köszönjük azt, Urunk Atyánk, hogy formálsz bennünket a te akaratod szerint. Köszönjük azt, hogy nyesegeted rólunk a vadhajtásokat, az, hogy tanítgatsz bennünket, az, hogy terelsz minket az úton, és azt, hogy a te szereteted soha el nem múlik. Urunk Istenünk, olyan nagy a te hatalmad is, olyan jó rácsodálkozni a te szentségedre, és Urunk, látjuk azt, hogy a te hatalmasságod és szentséged mellett mi milyen kis apró porszemek vagyunk ebben a világban. Olyan megdöbbentő rácsodálkozni arra, hogy te mégis mindenek fölé akarsz bennünket emelni, és a teremtett világ felelőseivé akarsz bennünket tenni. Urunk, szép küldetések, szép hivatások vannak az életünkben, és látjuk azt, hogy mennyi bűn. Urunk, emberségünkből fakad az, hogy nem tudunk tökéletesek lenni, és nem tudunk felemelkedni a te szentségedhez. De kérünk arra, hogy ne a mi bűneinkre tekints, hanem bűnbánó szívünkre néz, Urunk, és bocsáss meg nekünk, amikor nem a te akaratod szerint jártunk el, amikor nem a szeretet motivált bennünket, amikor önzők voltunk és bántók másokkal, és ezzel együtt veled. Urunk, kérünk, mutass rá ezekre, kérünk, fogadd el bánatunkat is, emelj föl a te megbocsátó kegyelmeddel. Azért fohászkodunk, Istenünk, mert ez a mai Isten tisztelet a te lelked nélkül semmi, üres együttlét. Semmi, ezért kérünk, hogy te töltsd meg azt. Te légy jelen, te légy az, aki szólsz, te légy az, aki megszólítod a szívünket, és te légy az, aki túlmész emberi szavakon, és te légy az, aki megláttatod velünk mindazt az életünkben, amit szükséges látni. Urunk, így kérünk, hogy áldj meg bennünket egyen-egyenként, nyisd meg a szívünket a te igéd előtt, a te szód előtt, és add meg nekünk az akaratot, hogy oda tudjuk tenni az életünket a te kezedbe. Jézus Krisztusért kérjük ezt. Ámen. Az ige hirdetésére készülve az új énekeskönyvünknek a 167. énekét énekeljük. Szentlélek, úgy kérünk, szállj le ránk. Az az ige, amit az Isten a szívemre helyezett, hogy ezen a vasárnapon osszak meg veletek, az a már felolvasott ige szakaszban a Pál apostolnak az efezusi gyülekezethez írott leveléből, a 4. fejezetből, a 20. verstől a 23. versig szól. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust, ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Remélem, hogy amikor tanulásról beszélünk, akkor így szeptember közepén talán még nem olyan nagy szentségtörés ez a diákok meg az egyetemi hallgatók előtt, vagy az ő köreikben, mert egy idő után azért elegünk tud lenni a sok tanulásból és a dolgozatokból, a számonkérésből, a vizsgai időszakból, és el tudunk ezekbe fáradni. De azért jó azt tudni, remélem, hogy azért sokunknak ez a tapasztalata, hogy tanulni alapvetően jó dolog. Jó dolog, mert egyre többet ismerhetek meg a körülöttem levő világból, egyre több mindenre csodálkozhatok rá, egyre több minden kapcsán érthetem meg, hogy hogyan működik, és mi a haszna, mi az értelme. És ezzel együtt egyre többet ismerhetek meg saját magamból is, a magam helyéről a világban, és arról, hogy nekem mi dolgom itt ezen a földön. Az nem szokott ugye mindegy lenni, és itt nagyon nagy a felelőssége mind a szülőknek, mind azért elsőrenden akár az óvónéniknek, vagy az általános iskolai tanítónéniknek, hogy hogyan tanulunk meg tanulni. Hogy kicsi korunkban megszerettetik-e velünk a felnőttek a tanulást, mint olyat. Vagy pedig egy nagyon kemény kötelességszerű cselekedet ez az egész, amit muszáj csinálni, és amiben nem sok öröm van, de ahhoz, hogy előre jussunk az életben, ez kell, mert akkor ezzel meg tudunk szenvedni. Akkor nem biztos, hogy szeretjük az iskolát, nem biztos, hogy szeretjük a tanulást és magát a tananyagot. Az sem mindegy, hogy milyen motivációval vagyunk a tanulásban, mi miatt tanulok. Ugye felnőttként jöttem én erre rá, hogy nem mindegy, hogy mi az a motiváció, ami ott van a szemem előtt. És aztán már tanárként, emlékszem a gimnáziumban, nem nagyon értettem, hogy miért nem mindig motiváció az, amikor azt mondjuk a diákoknak, hogy de hát az érettségi, meg de hát a felvételi, meg az egyetemi vizsgák, meg azért tanulj, mert hogy felvegyenek és meg tud csinálni minél jobban. És aztán rá kellett jönni, hogy ilyen vagy olyan okból lehet ennek kutatni a mélyét, de hogy annak idején nekem se volt ez motiváció. És nem azért, mert az álmaim között nem szerepelt az egyetem vagy a főiskola, a továbbtanulás, nem ezért, valami más volt ennek az oka. Aztán rájöttem arra, már felnőttként a diákjaimmal kapcsolatosan, hogy sokkal nagyobb motiváció tud az lenni, amikor a jelennek az igényét szólítom meg a gyerekben, és nem a jövőben gondolkodtatom, hogy hogy is lesz majd az nem tudom hány év múlva. Hogyha azt tudom mondani neki, hogyha most szembesítem azzal, hogy miért is jó például angolul beszélni. Nagyon jó lehetőség volt itt ugye a gyülekezetben, amikor nem olyan régen megrendezték ezt a nemzetközi ifjúsági találkozót a többiek, mert ott az a fiatal, aki nincs annyira meggyőződve arról, hogy angolul beszélni jó, az ott szembesülhet azzal, hogy igen, hogyha más országból idejön valaki, akkor nem fogok tudni vele beszélni, és nem fogok tudni vele kommunikálni. De bezzeg, ha az iskolában megtanulom azt, amit tanít nekem az angoltanárom, akkor egy ilyen helyzetbe feltalálom magam, és egy ilyen helyzetbe sokkal bátrabb és sokkal magabiztosabb vagyok. Ez a jelennel való szembesülés, hogy igen, kell tanulnom azért, hogy most tudjam használni azt, amit megtanultam. Vagy hogyha megmutatom a diáknak a fizikai törvényszerűségeknek a jelentőségét. Ezt nem én fogom megmutatni, de az, aki ért hozzá, megmutatja, és megérteti, hogy mire való a fizikai törvényszerűség, és mennyi minden szépségre lehet rácsodálkozni a fizika tanulása közben a világ szemlélésével együtt, akkor könnyen megszerethető ez a tudomány. Ha nem csak elméleti, hanem sokkal inkább gyakorlati tanácsokat és példát mutatok a gyerekeinknek, vagy azoknak, akik ránk vannak bízva. És persze ott van az a felelősség is, hogy ha nem jól mutatom meg a gyereknek a tananyagot, akkor ő azt nem jól fogja megtanulni, és nem fogja tudni használni. Tehát nem megy vele túl sokra, és ilyenkor jön a lázadás, hogy minek ezt tanulni. Persze nem csak ilyenkor lázadnak, mert az a dolguk, hogy lázadjanak, de amikor nem látjuk az értelmét valaminek, akkor azért az sokkal jobban fel tud bennünket háborítani. Miért is mondom ezeket? Azt gondolom, hogy a hitünk kapcsán is ugyanez a helyzet. Sokkal nagyobb motiváció tud az lenni, amikor a jelenben keresve a boldogságot csodálkozok rá az Istenre, az Isten nagyságára. Hogyha a jelenben sejlik fel előttünk, hogy mit jelent az Istennel járni. Hogyha most, ma érzem meg annak a jelentőségét, hogy hiszek valaki sokkal hatalmasabba, felettem állóba, valakibe, aki teremtett engem, teremtette a világot, és aki szeret engem, és akar engem. hiszen első renden itt és most ebben a világban akarunk boldogok lenni. Persze a halál után is, és milyen jól hangzik ez az örök élet dolog, de hol van az még? Én most akarok kiteljesedni, most akarom megtalálni a céljaimat, most akarok boldog lenni, most akarom megtapasztalni azt, hogy milyen hinni, és milyen jelentősége van a hitnek. Fontos, hogy jól tanuljuk, mert hogy tanulni kell első renden ezt is, idézőjelbe téve a kell szót. Mert hiszen úgy ismerünk meg igazán valakit, valamit, hogyha tanulunk róla. Elméletben először lefektetjük az alapokat, magunkba szívjuk azt, amit mások mondanak, amit mások tudnak, és aztán ültetem be a gyakorlatba, hogy megnézem, na, vajon az én életemben működik-e? Nekem vajon ugyanúgy van-e, mint ahogy az a másik ember mondta? Azzal a meggyőződéssel, azzal a vehemenciával, ahogy ő elő tudja adni az Istenről szóló dolgait. Nálam, az én életemben vajon ott van-e az Isten? A múlt héten hazamentem a szüleimhez, és ott laknak az öcsémék is ugyanabban a városban, és a keresztfiam, aki 5 éves, hát ugye nem nagyon szoktatták a gyülekezetbe járáshoz, és most olyan jó a kapcsolatunk, hogy eljött velem a templomba. Hitetlen voltam, mert azt mondtam a szüleimnek, hogy nem soká itt leszünk, mert szerintem nem fogja sokáig bírni. És én magam voltam ledöbbenve, és szégyeltem magam a hitetlenségem miatt, hogy végigülte velem az Isten tiszteletet. Rengeteg kérdése volt. És legelőször, amikor a lelkész arról beszélt, hogy Jézus eljön, akkor a gyerek hátrafordult, és a legnagyobb ijedelemmel kérdezte, hogy most Jézus akkor be fog jönni az ajtón? És láttam, hogy fél. És láttam, hogy mindjárt elsírja magát. És aztán kiderült, hogy azért, mert az egyik óvodás kis társa azt ültette el ő belé az óvodába, hogy Istentől, Jézustól félni kell. És a gyerek nagyon félt. Nekünk ebből lett aztán egy jó beszélgetésünk, de arra gondoltam, mi van, hogyha egyrészt a mi beszélgetésünk nem megy át, és ez rögzül, hogy Istentől félni kell egyfelől, vagy a másik gondolatom az volt, hogy mi van azokkal a gyerekekkel, azokkal az emberekkel, akiknek soha senki nem mondta, hogy az Istentől nem félni kell, mert az Isten szeret bennünket. Azt mondja az ige, ti azonban nem így tanultátok a Krisztust, ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az igaz Jézusban. Tehát kvázi, ha nem tévtanításban van részetek. És ott volt a kérdés egyből, hogy tanultam én a Krisztust? Hogy tanuljuk mi a Krisztust? Mit tudunk felőle, ő róla? Hogyan ismerjük őt? Mit tudunk vele kapcsolatosan? Hogyan látjuk őt a magunk életében? Ki ő nekünk? Félelmetes? Távoli? Dörgedelmes? Ítélkező? Szerető? Milyen az az Isten, akit ismersz? Mert hogy nagyon sokszor beszélünk róla, mint szerető Istenről, de vajon amikor éljük a hétköznapokat, akkor megéljük-e ezt? Tényleg ebbe tudunk-e kapaszkodni, hogy de az Isten szeret engem? A mélységekben, amikor nehézségek vannak az életünkben, akkor vajon így jut-e eszünkbe az Isten, hogy az Isten szeret engem? És nem feltétlen azért van a nehézség, mert az Isten büntetni akar. Ugye azt mondja a János evangéliumában a 3. fejezetben Jézus Nikodémusnak, hogy hát úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. Hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És így folytatja, hogy mert Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje ezt a világot. Hanem sokkal inkább azért küldte el a világba, hogy üdvözüljön a világ általa. Hogy megszerezze Jézus Krisztus nekünk az üdvösséget. Hogy oda vezessen az Istenhez, hogy oda szeressen bennünket az Istenhez. eszünkbe jut-e ez, amikor Istenről gondolkodunk. Vagy olyan sokszor nevezzük őt mindenek felett való úrnak, de vajon az aggodalmaink felett valónak tudjuk-e őt, amikor aggodalmaskodunk? Eszünkbe jut-e, hogy de hát az Isten mindenek felett való, az én aggodalmaim felett való is? Vagy olyan sokszor nevezzük őt gondviselőnek, de a szükségeinkért szenvedve elhisszük-e azt, hogy ő valóban gondoskodik rólunk a megfelelő módon, és mindazt, amire szükségünk van, ami kell a mi üdvösségünkhöz, azt meg fogja nekünk adni? Gondolunk-e így rá, amikor vágyunk valamire vagy valakire? Igaz-e a mi Krisztus ismeretünk? Valóságos-e? Megfelele annak, amit a Szentírásban elmondott magáról az Isten? Vagy csak én gondolok valamit, és azt azonosítom az Istennel, mert az nem biztos, hogy ugyanaz. Ugye szoktam viccesen mondani, hogy amit én gondolok csak úgy magamtól az Istennek, azt nevezik pallagizmusnak. Ami a Szentírás alapján van bennem, és a Szentírás alapján ismerem én az Istent, na azt nevezik Krisztusinak. És nem mindegy a kettő. Tényleg olyannak ismerem-e őt, amilyen ő valójában? Elég gyakorlatilag-e az én Krisztus ismeretem, vagy csak elméleti szinten ismerem meg őt? És elméletben lehet, hogy helyesen ismerem, de az ismereteimet nem használom, vagy nem jól használom a gyakorlatban. Nem tudom, hogy voltatok-e már olyan helyzetben, amikor így az elmélet meg a gyakorlat összeállt, hogy tudtál valamit a fejedben, hogy igen, ez így van, és aztán, amikor megtörtént a gyakorlatban, akkor rácsodálkoztál, hogy ja, tényleg, ez az. És összekapcsolod a kettőt, és egyé válik a kettő, és megérted, hogy amit tanultál elméletben, az íme így a gyakorlatban így működik. És úgy rá tud az ember csodálkozni. Tehát ilyen a hitünk is, hogy amit konfirmációkor, istentiszteleteken, házi csoportban, bibliaórán, stb. Csendességben, elméletben tanulok az Istenről, ahogy őt egyre jobban megismerem a Szentírásból, meg az igehirdetésekből, azt vajon tudom-e átültetni a hétköznapokba, amikor ott vagyok a munkahelyemen, vagy benne vagyok egy szituációban, egy ismerőssel, egy baráttal, házastársal, akárkivel. Tudom-e ott alkalmazni az elméletben megtanult ismereteket? Össze tudom-e kötni a kettőt? Mert amikor a mindennapok sűrűjében, miközben ugye igyekszem emberileg mindent megtenni azért, hogy jól menjen egy nap, de azon aggódom, hogy egy csomó minden van előttem, és hogy lesz időm megcsinálni ezt vagy azt, hogy lesz időm összehozni azt, hogy minden határidőre elkészüljön, mert számon fogják tőlem kérni. És ilyenkor azt látja a környezetem, hogy tiszta ideg vagyok, és aggódom ezerrel, és feszült vagyok, és nem lehet hozzám szólni, akkor nem azt az Istent mutatom, aki mindenek felett való, ugye? Hanem egy aggódó, magát keresztjének nevező embert mutatok, akitől menekül a környezete, mert olyan ideges. Tudom-e ilyenkor helyre tenni ezt, hogy igen, sok a dolgom, igen, emberileg igyekszem mindent megtenni, amit megtehetek. Igen, határidő van, de az Isten látja ezt. És csak szépen sorba csinálom azt, ami a dolgom, és az Isten majd elrendezi a többit. Megteszek emberileg mindent, ami tőlem telik, de nem aggodalmaskodom azon, hogy lesz. Hanem oda teszem, hogy Uram, te látod, te tudod, hogy nem a lábamat lógatom, végzem a dolgomat, kérlek, rendezd a körülményeket. Amikor aggodalmaskodom, akkor megtagadom gyakorlatilag az Isten mindenek felett valóságát, és arról teszek olyankor bizonyságot, hogy nincs Istenem, vagy az én Istenem gyenge, és nem tud úrrá lenni a hétköznapi helyzeteken, és igazából csak a templomban jó róla hallani, de amúgy a hétköznapok valóságában ez nem ér semmit, és nem működőképes ez a dolog. És arról teszek bizonyságot, hogy én vagyok az Isten, és én akarok mindent megoldani a magam erejéből. Nem biztos, hogy ehhez túl sokan akarnak csatlakozni majd. Ha ennek az ellenkezőjét látják az emberek, és ezt magamon is tapasztalom, hogyha valakin azt látom, hogy oda tudja adni a dolgait az Istennek, akkor egy vágyakozás van bennem, hogy de szeretném én is így. De jó lenne, ha én is így tudnám ezt. És igyekszem odaadni az Istennek, hogy Uram, segíts, hogy én is így tudjam csinálni. Taníts, hogy én is oda tudjam adni neked. És aztán egy csomó ilyen helyzet jön, amikor gyakorolnom kell ezt az odaadást. Azt kérdezi az ige, hogy megvalósul-e bennünk a Krisztus? És ez nem azt jelenti, hogy itt valami testet öltésről van szó, nem valami reinkarnációt jelent ez az életemben, hanem azt jelenti, hogy annak a lelkiségnek a megjelenése, amit Krisztus élt, amit Krisztus tanított, amit Krisztus hirdetett, az ott van-e az én életemben? Az látszik-e az én hétköznapjaimban? Az a lelkiség, amit ő mondott? Amikor én engedelmeskedem, amikor én aszerint csinálom a dolgaimat, ahogy ő tanította nekem, és amit elméletben már talán tudok, amikor ez meglátszik az életemben, ahogy én a Krisztus tanítását követem, és magamévá teszem, akkor látja ezt a környezetem is, akkor lesz ez példa, akkor lesz ez vonzó erő. És ugye tudjuk nagyon jó, hogy ez nem megy egyedül. Ehhez imádság kell, ehhez az kell, hogy kapcsolatban legyek az Istennel, akit megismerni vágyok, akit mélyebben ismerni vágyok. Azt mondja az ige, hogy újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Mit jelent ez, hogy megújulni? Ugyanazt, mint a megtérni? Nem ugyanazt jelenti, mert a megtért embernek, aki már egyszer letette a voksát az Istenhez, vagy az Isten mellett, annak kell folyamatosan frissülni, folyamatosan újulni. Tudjátok, amikor a számítógép letölti az új alkalmazásokat. Frissül, napra kész lesz. Nekünk is ugyanígy jó az Istennel megélt életünket ebben a folyamatban látni, hogy szükséges nekünk frissülni, szükséges nekünk újulni az Istennel való kapcsolatunkba, szükséges nekünk a helyes irányba beállni újra és újra, mert nagyon sokszor elsodor bennünket az élet. Nagyon sokszor hibásan rögzülnek dolgok az Istennel való kapcsolatban, a hívő életünkbe, és bizony nagyon sokszor az ige tud bennünket visszahozni, hogy nem jól van ez úgy. Egy ilyen hétköznapi példa jutott eszembe, ugye a másik hivatásomból, hogy 2018. január 1-én lépett hatályba az új büntetőeljárási törvény, és ugye nagyon sok rendőr dolgozott már addig a régi törvénnyel, és amikor bejött az új, akkor ezeket a régi, beidegződött eljárásmódokat újra kellett vizsgálni, hogy akkor az új törvény szerint hogy is van ez, hogy kell most másképp csinálni, hogy kell most a törvénynek megfelelően talán hatékonyabbá tenni az életünket. És ugyanez a frissülés, ugye, hogy ez kell újra és újra a csendességeinkben, az Istennel való kapcsolatunkban, hogy az ahogy szoktuk dolgok, azok nem mindig visznek előre. Azok nagyon sokszor, bocsánat, hogy ezt a szót használom, begyepesedetté tesznek, rutinszerűvé válik az egész, és már nem is feltétlen gondolkodok, hogy miért csinálom azt, amit csinálok, hanem hát így szoktuk, és akkor megy a mókuskerék. De hogy Isten azt akarja, hogy egy friss kapcsolatban legyünk vele. A frissülés, újulás azt feltételezi, hogy amit megújítok, amiben frissülök, abban hatékonyabb leszek, jobban fogom csinálni, mint eddig, magam és a mások hasznára tudok majd lenni. Ezek olyan szavak, amiket nem feltétlen használnék az Istennel való kapcsolatban, mert hogy hatékonynak lenni, jobban csinálni, ezek ilyen veszélyes fogalmak, mert hát mindenki úgy csinálja, ahogyan a legjobbnak gondolja csinálni, és nem biztos, hogy szabad megítélni az, hogy jól hisze valaki, vagy jól csinálja-e. Az más, hogy ha felhívom a figyelmét arra, hogy a Szentírás másra tanít bennünket. De ez a kettő, én azt gondolom, nem ugyanaz, ugyanakkor ez egy külön igehirdetésnek a témája lehet. Szóval a frissülés, a megújulás az Istennel való kapcsolat szempontjából számomra azt jelenti, hogy még közelebb kerülök az Istenhez, még mélyebben ismerem őt meg, még inkább az életem részévé engedem őt válni, még inkább az ő nagyobb dicsőségére akarom élni a hétköznapjaimat, nem a magam hasznára, hanem az Isten dicsőségére. És ennek kapcsán, ha én gazdagszom az Istenben, az Istennel, akkor úgy szokott lenni, hogy a környezetem is gazdagszik. Mert ha én jól vagyok, akkor ők is jobban lesznek tőlem. Ha én megelégedett és békés vagyok, akkor a környezetem sem fog elfutni tőlem, hanem jó lesz a közelemben tartózkodni. Egyszer voltam fönn lelki gyakorlaton is, egy nagyon elfoglalt embertől hallottam azt, hogy a sok minden teendője mellett mégis ő tudatosan akar időt szakítani arra, hogy pár napra elvonuljon és elcsendesedjen az Isten előtt, és ez nem csak neki tesz jót, hanem a környezetének is, a családjának is. Ugye mondta, hogy hát mondtam a feleségemnek, meg a gyerekeimnek, hogy ti jártok jobban, ha elmegyek most 4 napra, mert úgy jövök vissza, hogy még mélyebben ismerem az Istent, még közelebb vagyok az Istenhez, még békésebb tudok lenni, még inkább tudlak szeretni titeket. Szóval gyakorlati haszna van annak, ha az Istent jól ismerjük, és mélyebben ismerjük őt. Gyakorlati haszna van annak, hogyha újra és újra frissülünk az ő szeretetében, megújulunk az ő közelében és az ő szeretetében, mert nem csak mi leszünk ettől boldogabbak, kiegyensúlyozottabbak, hanem a környezetünk is, a gyülekezetünk is, és azok az emberek, akik ránk vannak bízva. Hát segítsen meg az Isten bennünket ebben, mert ez nem egy könnyű feladat, de hiszem, hogy Isten nem csak itt van velünk, hanem jön majd a hétköznapokba, jön velünk a munkahelyünkre, a családi kapcsolatainkba, a barátságainkba. Ámen. Az igehirdetésre feleletként az új énekes könyvünknek a 41. énekét énekeljük. Egykor oly kedves dolgok.
Egykor oly kedves dolgok, menjetek, e világ tisztebb, és hív értetek, amik nyereség voltatok nekem, Krisztusért kárnak ítélem. Benned Jézus, olyan jó, ennél nincs nagyobb áldás. Te vagy már mindenem, új erőm és énekem, szeretlek téged, Uram. Teljes szívemből vágylak ismerni, benned élni és követőd lenni. Hitből nyert áldást tőled átvenni, igazság által erősödni. Élni benned Jézus, olyan jó, ennél nincs nagyobb áldás. Te vagy már mindenem, új erőm és énekem, szeretlek téged, Uram. Mennyei erőd jól megismerni, szenvedésedből részesedni, veled meg. meghalni, régi éltem meg, hogy aztán örökké élhessek. Élni benned, Jézus, olyan jó, ennél nincs nagyobb áldás. Te vagy már mindenem, új erőm és énekem, szeretlek téged, Uram. Élni benned, Jézus, olyan jó, ennél nincs nagyobb áldás. Te vagy már mindenem, új erőm és énekem, szeretlek téged, Uram.
Imádkozzunk. Urunk Istenünk, téged szeretni nem megy úgy a magunk erejéből, ehhez is a te segítségedet kérjük. Mert olyan sokszor el tudunk csúszni egy-egy tanításon, olyan sokszor mi magunk is félre tudjuk magyarázni az igét, olyan sokszor előfordul az is, hogy számunkra félre magyarázza valaki, és a te kegyelmed és irgalmad kell ahhoz, Urunk Istenünk, hogy meg tudjunk maradni melletted és benned, hogy jól tudjunk megmaradni melletted és benned. Urunk, segíts látni az, hogy te vagy a legnagyobb szeretet, aki tartani akar minket. Segíts azt látni, hogy a te parancsolataid azok az életünkért vannak, és nem az élet ellen. A mi segítségünkre vannak azok is, nem a mi megkötözésünkre, a mi akadályozásunkra. És segíts, Urunk, jól érteni ezeket a parancsolatokat, hogy ne törvénykezés legyen bennünk, ne ítélkezés magunk vagy mások fölött, hanem ezek a parancsolatok is sokkal inkább hozzád vezessenek bennünket. Így kérjük a te jelenlétedet, azt, hogy minél jobban, minél mélyebben ismerhessünk téged. És segíts látnunk azt, hogy ez egy folyamat, hogy a tökéletességre majd a mennyben fogunk eljutni, ebben a földi életben folyamatosan tanuljuk azt, hogy ki vagy te, és hogy hogyan tudunk még közelebb kerülni hozzád. Köszönjük a te jelenlétedet, mennyei atyánk. És elébet hozzuk a gyülekezetünket, hálaadással a tegnapi kirándulásért, hálaadással a nagyon sok szolgálóért, hálaadással minden egyes gyülekezeti tagért, azért, hogy itt vagyunk együtt a gyülekezet közösségében, és egymás által épülhetünk egy-egy beszélgetésből, egy-egy mosolyból, vagy csupán abból a tényből, hogy ugyanaz az életünk fundamentuma, Jézus Krisztus, és ez a közösség ereje erőt tud adni, a közösség ereje meg tud tartani, mert a közösséget te tartod, Istenünk. Így kérünk és imádkozunk külön a gyászolókért, azokért, akik elveszítettek valakit, akit szerettek, aki közel állt hozzájuk, aki emberileg talán sokat adott nekik. Kérlek, hogy te legyél, Urunk, vigasztalója azoknak, akik veszteségben, a gyászban élnek ma és holnap. Add, hogy az emberi szavak, azok teljenek meg a te lelkeddel, hogy a te jelenléted legyen az, aki vigasztal, akkor, amikor mi emberként nem nagyon tudunk mit mondani. Urunk, és így kérünk, a diákjainkért, azokért, akik itt a gyülekezetben itt vannak közöttünk, és iskolába járnak, általános iskolába, középiskolába vagy egyetemre, de azokért is, akik felnőttként tanulnak, hogy áld meg az ő igyekezetüket. Add, Urunk Istenünk, hogy felismerhessük a tanulásnak a nagyszerűségét, a gazdagító voltát. És Te adj bölcsességet és erőt a tanároknak, akikre nagyon nagy felelősség bizatott, a tanítókra, akik szintén ezt a felelősséget hordozzák, az óvónénikre, akik már a kezdetekkor ott vannak és terelgetnek. Urunk, hálásak vagyunk, hogy ilyen emberi közvetítők útján is megtapasztalhatjuk a Te szeretetedet. Kérünk, hogy áldj meg mindannyiunkat egyen-egyenként az életünkben, és vezess bennünket egyen-egyenként Krisztus által, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Isten tiszteletünk zárásaképpen, záró énekként az áldásra készülve énekeljük a 434. énekünket, Vezess Jézusunk!
Vezess Jézusunk, véled indulunk, küzdelemre hív az élet, hadd kövessünk benne téged. Fogjad a kezünk, míg megérkezünk. Adj erős szíved, hogy legyünk hívek, és ha terhet kell viselnünk, panaszt mégsem ejt a nyelvünk. Rögös bárutunk, hozzád így jutunk. Sebzett szívünk majd, mikor felsóhajt, vagy ha másért bánat éget, adj türelmed, békességet. Reménnyel teli, rád tekinteni. Kísérd lépteink, éltünk végéig, és ha roskadozva járunk, benned támaszthat találunk. Míg elfogy az út, s mennyben nyitsz kaput.
A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen. Ez az Isten tisztelet most véget ért, de menjetek áldással és békességgel, küldetésetek van ebben a világban. Isten áldjon benneteket.